Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most, hogy szól ezen a vasárnapon hozzánk Istennek igéje a Jelenések könyve második részének 12. részéből a 17. terjedő verset.
A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van, tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónja van, de velemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hű tanúmat, Antipást nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik a Bálán tanítást tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és parázdálkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg hát, különben ellened megyek hamar, és megvívok azokkal számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecsére írva új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, dicsőítünk azért, mert Te vagy a világ történelem ura. Magasztalunk azért, hogy akármi is történik, a dolgok végső irányítása a Te kezedben marad, Istenünk. Köszönjük, hogy Te kijelented magad nekünk. Köszönjük, hogy nem csak a pergamoni gyülekezetet ismered, hanem tudod a heti egyházi gyülekezet dolgait is. Köszönjük, hogy számon tartod a mi gyülekezetünk életét. Ismered azt a lakóhelyet, ahova helyeztél, ahol bizonyságot kell tennünk a hitünkről, ahol be kell töltenünk a küldetésünket. Bocsáss meg, Úrunk, amikor látod elbukásainkat, kudarcainkat, gyengeségünket. De köszönjük, hogy látod azt is, amivel ragaszkodunk hozzád, kitartunk melletted. Bocsáss meg, amikor kompromisszumot akarunk kötni más istenekkel, amikor a világ csábító dolgai eltávolítanak tőled. Add, hogy felismerjük azokat az utakat, amelyek nem a mi utaink, amelyek nem tőled vannak, és adj ezekből valódi megtérés nekünk. Kérünk Istenünk, hogy ez a pőti időszak lehessen a hozzád való közelebb kerülés alkalma. Adj nekünk vágyakozást arra, hogy keressük a Te akaratodat, keressük azt az utat, amelyen vezetni akarsz minket, és akkor is akarjunk a Te közeledben lenni, amikor leleplezel. Kérünk, hogy az, hogy ez a mai vasárnap lehessen a megtérés alkalma, amikor talán először vagy újból odafordulunk hozzád, hogy a Te dicsőségedre érhessünk. Amen.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét, amely az előbb felolvasott ige szakasznak a üzenetét, emelik ki számunkra, János evangéliuma 14. fejezetéből olvasom. János evangéliuma 14. fejezetéből a 6. verset. Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Kedves testvérek, milyen az igaz hit? Milyen a valódi hit? Hadd kezdjem egy történettel, amit még gazdag részen hallottam. Egyszer egy misszionáriusnak, aki gyermekek körében dolgozott a Közel-Keleten, kifogyott az úton a benzin a jeepjéből. Tartalék kannája nem volt, amit talált hátul a csomagtartóban, az egy gyerekeknek szám Billy volt. A Billyvel a kezében elgyalogolt a legközelebbi benzinkútig, ahol megtöltötte azt üzemanyaggal, majd visszament az autóhoz, és a Billy tartalmát megpróbálta valahogyan az autóba varázsolni. Ekközben egy hatalmas Cadillac érkezett, amiben gazdag olajsejkek ültek. Teljesen megdöbbentette őket ez a látvány. Lelassítottak, lehúzták az ablakot, és odaszóltak, hogy elnézést, hölgyem, a barátom és én, noha nem az ön vallásához tartozom, igen nagyra értékeljük az ön hitét. A hit sokak szerint ennyi. Ennyire képtelen dolog, mint egy bili szokásos tartalmával működésre bírni egy autót. Mindegy, hogy miben hisz valaki, aki hisz, az elrugaszkodott a józanész világától. Aki értelmes, aki gondolkodó ember, annak nincs szüksége a hitre. A hit az a gyerekeknek, a gyerekesen gondolkodóknak, a gyengéknek, a sérülteknek való. Ez az egyik oldal, és ezzel szerintem sokat találkozunk. Mert hát ez volt az a nézet, ami évtizedeken keresztül a mi országunkat is meghatározta. Aztán ott a másik oldal, amivel szintén nagyon gyakran találkozunk a hittel kapcsolatban, hogy egyre több ember talál vissza a hitnek a fontosságához. Felfedezni, hogy csak ésszel, csak a racionális gondolkodással nem lehet mindent megérteni. Nem lehet minden kérdést megmagyarázni, nincsen mindenre válasz. Nem lehet mindent fölfogni, és minél több mindent megmagyarázunk, annál több kérdésünk támad. Ez a gondolkodásmód csalódott az ész mindenhatóságában, és újra a hit felé fordult. Két gyökeresen eltérő világ, aminek a határán élünk mi itt ma Magyarországon. A modern világ, ami az észben hisz, a racionalitásban hisz, és a posztmodern világ, ami pedig sokkal nyitottabb a szellemi dolgok felé, a lelki dolgok felé, a kézzel nem megfogható dolgok felé. És érezzük ennek a feszültségét mindannyian. Hogyan lehet ennek a kétféle gondolkodásnak a keresztüzében keresztjénként megmaradni? Talán elsőre azt gondolnánk, vagy azt gondolja bárki, hogy nehezebb szembe menni azzal, amikor az ember bolondnak nézik a hitéért, és gyerekesnek tartják. És az a nehezebb, bennünket nehezebben érintő felfogás, ami elítéli a hitet, és egy ilyen értelmetlen dolognak tartja. De hogyha jobban belegondolunk, valójában sokkal veszélyesebb ránk néz fel ez a másik felfogás, amelyik azt mondja, hogy higgy, a hit az egy nagyon fontos dolog. Találd meg a saját utadat. Keresd magadban a belső igazságot. Kutakodj, legyél érzékeny. Mindegy, hogy miben hiszel, csak higgyél. És akkor ott állunk mi a kereszténységünkkel, a Jézus hitünkkel, a mindenféle hiteknek a nagy piacán, és áruljuk a portékánkat. Higgyetek a kereszténység alapértékeiben. Talán neked épp ez az utad. Gyere, találd meg köztünk az utadat. Lehet, hogy nem. Végül is ez az is nagy gond, hiszen az a lényeg, hogy mindannyian ráálljunk a szeretetre, a belső békességre, hogy jól éljünk, hogy helyesen éljünk, odafigyeljünk egymásra. Nem ez a lényeg. Ebben élünk. Ezek között a gondolatok között élünk. Ezzel vagyunk körülvéve. Ezzel találkozunk, amikor a munkatársainkkal beszélgetünk, amikor szülőtársakkal találkozunk. Hogyha meghallja valaki, tudja valaki, hogy keresztények vagyunk, akkor vagy finoman, udvariasan, de azért kicsit gyanakúan tart távolságot tőlünk, és hogy ott van a szemében az, hogy hát azt hittem rólad, hogy egy intelligens ember vagy, de hát úgy tűnik, hogy téged meg lehet téveszteni ilyesmivel. Ez az egyik, amit kaphatunk, a másik meg ez a végtelen elfogadás, hogy hát akkor öleljük egymást kedvünkre, hiszen ugyanazt gondoljuk. Hát te is hiszel valamiben, én is hiszek valamiben, te is keresed a saját belső békédet, én is keresem. Én a Reikibe járok, meg a láttam, hogy erre fel is ételtem, valami zen kurzus indul most itt a faluba, én erre járok, te meg ide jársz az imaházba, hát ugyanazt csináljuk, nem? Hát annyira jó, hiszen testvérek vagyunk mindannyian. És ez a öleljük egymást kedvünkre, mert hogy annyira ugyanezt csináljuk, ez egészen addig tart, ameddig azt nem mondjuk, hogy hát azért álljon meg a menet, ez nem ugyanaz. És akkor már egyből elfordulnak, tőlünk csalódottak, meg bigottak, meg szűklátókörűek vagyunk, meg kirekesztőek vagyunk. Az ókori Pergamonnak, a kitérő gyülekezetnek az életére nézünk, akkor ezzel a második féle belső konfliktussal találkozunk. Egészen más helyzetben, de a lényege az tulajdonképpen ugyanez volt 2000 évvel ezelőtt is, hogy mindegy, hogy miben hiszünk, csak azt számít, hogy higgyünk valamiben. Fontosak-e a tanítások, amik a hithez tartoznak. Vagy pedig ezek a dogmák, ezek a tanítások, ezek csak valamilyen szükséges rossz dolgok, amiket azért elviselünk. Állíthatom-e a saját hitem tárgyáról azt, hogy ez az egyetlen helyes út. Ez az egyetlen helyes út, amin járni lehet. És amikor a pergamoni gyülekezetnek írt levélről gondolkodunk, akkor az igaz, megalkuvás nélküli hit témája az, ami előttünk áll. És mondtam, hogy mindegyik levélben van valami olyan téma, ami nem csak az akkori gyülekezetnek szólt, hanem a mindenkori gyülekezeteknek. Ma a gyülekezet egy újabb ismertetőjegye, az az, hogy a valódi krisztusi gyülekezet nem alkuszik meg a hitében, hanem ragaszkodik mindahhoz, amit Isten önmagáról kijelentett, és akár egy ellenséges, kulturális, szellemi közegben is megáll, és nem olvad be akkor sem, hogyha ez a könnyebb út. Az első ismérv, amit Efézusban láttunk, az a szeretet fontossága volt, talán emlékszünk, az első szeretet. Hogy mennyire fontos, hogy a gyülekezetben meglegyen a szeretet Jézus iránt. És ma a szeretet mellé ez a levél oda teszi az igazság kérdését. Mert Jézusnak nem csak az fontos, hogy hogyan értünk iránt, hanem az, hogy mit gondolunk, mit vallunk róla. Nem csak a szívünkkel kell őt követnünk, a vágyakozásunkkal, az érzelmeinkkel, hanem a gondolatainkkal, az elszökértségünkkel, az értelmünkkel. Erről szól ez a levél, hogy így követjük-e Jézust. Az ókori Pergamon, hogyha a követ elindult ezen az úton, akkor a harmadik állomása volt Patmosz szigetéből indulva az útjának. És hogyha Efézus és Szmirna fényűző nagyváros volt, hát akkor Pergamon még inkább az volt. Pergamon volt Kis-Ázsiának a fővárosa. Az egész város az egy 300 méter körüli magas domboldalra épült, de a következő képen van egy ilyen metszet, vagy valamilyen rajz, hogy hogyan nézhetett ki Pergamon, és az egész városnak a tetején található volt az Akropolis egy hatalmas Zeus oltárral, és alatta pedig ilyen teraszos elrendezéssel a maga a város. Egy vallási, kulturális központ volt az ókorban Pergamon. Az egyik művelt uralkodója létrehozta a könyvtárat Pergamonban, az alexandriai könyvtárnak a mintájára, és tudósokat hív ide össze, az akkor már hanyatló görög világból műkincseket gyűjt össze, és egy 200 ezer tételből álló hatalmas könyvtárat hoz létre, és hát nyilván az egyiptomiaknak az érdekeit sért, így aztán leállítják a papírusznak a beszállítását ide, és ezért fejlesztik ki aztán itt a pergament, az állatbőrnek ezt a finomított változatát, így innen származik Pergamonból a pergamen, mint írásra alkalmas papír, hogy is mondjam. Hát ez itt Pergamon, ennek az otthona. Nagyon gazdag kulturális élet van itt Pergamonban. És emellett pedig a vallási életnek egy nagyon nagy központja. Négy nagy istenségnek a központi kultusz helye itt a környék, és Kis-Ázsiát nézve Pergamon. Egyrészt Zeus, a főisten, kultuszának az egyik központi helye itt Pergamon, a hatalmas Zeus oltára fönt a város tetején, ahogy azok magasodik. Aztán Pallas Athéné, ugye a tudomány istennője, itt a tudománynak a városában. Aztán Dionysos istennek, a bornak, a mámornak, az istenének is központi kultusz helye Pergamon. És Aiklepiosznak is, aki a gyógyítás istene a görög kultúrában, és a kígyó, a szent állata. Orvosi iskola működött itt Pergamonban, az Aiklepiosz tiszteletére, és úgy is nevezik Pergamont, mint az ókori világ Lourdes-ja. De Lourdes-ba járnak ma az emberek gyógyulásért. Ide jártak az ókori világban a pogány, sok isten hívő emberek gyógyulásért. Ide Aiklepiosz tisztelni. Hatalmas zarándoklatok, hatalmas ünnepek voltak Aiklepiosz tiszteletére. És hát ezen túl a császárkultusz is ugyanúgy, mint mindegyik városban itt is megvolt, sőt itt építettek először még élő császárnak templomot, Augustusnak még az életében már templomot építettek Pergamonban. Úgyhogy egy kicsit úgy magunk elé képzeljük ezt a várost, gyönyörű lehetett, ahogyan ott a hegyen, a domboldalban épült. A következő képet már az, hogy hogyan néz ki most, és aztán ez maradhat is. Ennyi maradt belőle, gyönyörű vidék, és úgy hogyha megtelik a szemünk előtt élettel ez a táj, a felső kulturális élet, a sok filozófus, tudós ember, a gyönyörűen összegyűjtött műkincsek, a hatalmas könyvtár, a orvosi iskola, az idejövő zarándokok, a mindenféle kultuszok, vallási, kulturális központ, ez volt az ókori Pergamon. Itt kellett megtalálni a helyét ennek a kicsi gyülekezetnek, akikhez Jézusnak a levele szól. És nem is tudunk erről a gyülekezetről más, csak ennyit, amennyit itt ebből a levélből olvashatunk. Jézus azzal kezdi, hogy tudok rólad. És minden levelét ezzel kezdi. És ott minden levelében olyan megerősítő. Amikor Jézus megszólítja a gyülekezeteket, akkor azzal kezd, hogy tudom, hogy mi van veletek, ismerlek benneteket. Itt élet a gyülekezet ebben a pogány kultuszok fellegvárában, és olyan világban, amihez látszólag Jézusnak semmi köze nincs az égvilágon, és azt mondja Jézus, hogy bármi van veletek, számon tartalak benneteket. És ahogyan ez akkor igaz volt, ugyanúgy igaz ma is minden gyülekezetre. Mert így tart számon ma is minden egyes gyülekezetet Jézus. A kisebbeket és a nagyobbakat is, bennünket is így tart számon a saját dolgainkkal együtt, az erősségeinkkel, nehézségeinkkel, a bukásainkkal együtt. És így szólítja meg ezt a gyülekezetet. Mit tud erről a gyülekezetről Jézus? Azt mondja, hogy tudom, hogy hol élsz. Tudom, hogy ott élsz, ahol a sátán trónusa van, ahol a sátán lakik. Nagyon kemény szavak ezek Jézustól, az ókori kultúrának a nagyvárosára, a sátán trónusa. Hogy hallhatták ezek a gyülekezeti tagok, talán eszükbe jutott ez a hatalmas trónusszerű Zeus oltár, aminek az árnyékában érték a mindennapjaikat. Vagy talán eszükbe jutott a kígyó, Asklepiosz pogány istenségnek a jelképe, a szent állata, a kígyó. A sátán trónusa, a sátán lakhelye. De mindez mégis több, mint egy puszta hely megjelölés, mert mindezzel Jézus azt is mondja, hogy ami Pergamonban történik, az a pogány, istentelen világ, az sokkal mélyebb dolgokat jelent, mint amit elsőre látunk. Mindez egy lelki, szellemi harcnak a része, amiben a pergamoni gyülekezet, és minden gyülekezet áll. Mert bár Jézus Krisztus legyőzte a sátán minden erejét, mégis sátán ma is minden erejével azon van, hogy ezt a világot Jézustól, a győztestől eltántorítsa. És mi mindannyian ebben a harcban állunk benne. És a sátán egyik legnagyobb hazugsága az, amikor elképzelteti magát kis vasvillás, szarvas, kis kecskelábú lényként. Hogy ne vegyük komolyan, hogy egy ilyen népmesei figuraként kezeljük. A sátán a hazugság atya, nálunk végtelenül intelligensebb, nagyhatalmú, szellemi lény, és nem pedig egy vasvillás népmesei figura. És a sátán gyűlöli az embert a kezdetektől fogva. És az emberrel szemben az egyetlen esélye, mivel Jézus legyőzte, az egyetlen esélye, hogyha elhiteti velünk, hogy ez a győzelem nem történt meg. És nekünk pedig az egyetlen esélyünk a sátánnal szemben, hogyha Jézushoz ragaszkodunk, mert ő a győztes. A pergamoni gyülekezet tagjai ezt teszik, és Jézus ezért dicséri meg őket. Azt mondja, hogy a sátánnak helyén éltek, de mégis kitartatok, mégis megmaradtok, ragaszkodtok a nevemhez. Rájöttetek, hogy ez az egyetlen esélyetek, hogy ragaszkodjatok hozzám. Sőt, szenvedést is vállaltok. Itt ír Antipászról, akiről nem tudunk semmit további, csak azt, hogy vállalta a vértanúságot. Emlékszünk múlt héten Szmirnában a vértanúságra, hogy milyen sok szenvedést kellett annak a gyülekezetnek vállalnia. Itt Pergamonban is megtörténik ugyanez, hogy vannak, akiket halálra után ítélnek a hitükért, és a gyülekezet kitart. És mégis Jézusnak panasza van ez ellen a gyülekezet ellen. Az első, ami ezzel a panasszal kapcsolatban föltűnik, hogy csak néhány gyülekezeti tagra igaz ez. Vannak néhányan, akik hamis tanításokat követnek. És Jézus ítélete nem csak meg a fedése nem csak ennek a néhány embernek szól, hanem az egész gyülekezetnek szól. És ez meg mindannyiunk számára, meg minden gyülekezet számára üzenet, hogy a gyülekezet tagjai felelősek egymásért. A gyülekezet az egy egész, egy egység, a test egységében él. És nem mehet el amellett, hogyha vannak néhányan, akik máshogy gondolkodnak, semmi probléma. Nem, Jézus az egész gyülekezethez szól. Azt mondja, hogy felelősek vagytok egymásért. És hogyha vannak néhányan, akik nem engem imádnak, és ti ezt eltűritek, akkor ez mindannyiótoknak a felelőssége. És ez nem azt jelenti, hogy ítélkezzünk egymás fölött, meg hogy árgus szemmel figyeljük egymást. Csak azt, hogy felelősséget kaptunk egymásért, és fontos, hogyha ezt nem felejtjük el. Mi volt ez a tévtanítás, amiben eltévejettek némelyek Pergamonban? Nikolaitákról és Bálámitákról szól, ez két gyakorlatilag ugyanazt a tanítást való irányta. Bálámnak a neve az Ószövetségből ismerős, ugye Bálám Szamara. Proféta volt, aki bár nem az élő Isten szolgája volt, mégis engedelmeskedett neki, és amikor a honfoglaló zsidó nép Moab földjének a határán állt, akkor Moab királya elhívta ezt a Bálám prófétát, hogy átkozza meg a zsidó népet. És Bálám nem tudja őket megátkozni, mert Isten nem engedi, hogy átkozmódjon rájuk, hanem négyszer is megáldja Izraelt. Nem sikerül Moab királyának a terve, nem sikerül Bálámnak a terve. És aztán van egy ilyen nagyon rövid kitétel, hogy ezt a történetet a négy Mózesből elolvassuk, hogy ezek után mégis történik valami gond, mert hogy Bálám gondolva, hogy hát nem tudta megátkozni a népet, de keres egy másik utat, hogy hogyan tudna ártani nekik. És azt a tanácsot adja a királynak, hogy vegyék rá az izraeli férfiakat, hogy összeszűrjék a levet a pogány moábita nőkkel, akik jó részt ilyen kultikus prostituáltak voltak. Moábi asszonyok megkörnyékezik a zsidó férfiakat, és ráveszik arra őket, hogy elhagyják Isten útját. És nekem egy nagyon nagy ítélet éri a zsidó népet emiatt. A bálámiták tehát, akikről itt szó van, annak a tév tanításnak a megtestesítői, hogy Isten igazságát nem kell annyira komolyan venni. Hogy Isten elhívott bennünket egy életre, egy élet szentségre, egy élet útra, de ezt nem minden körülmények között kell betartani. Lehet egy kicsit Istent is tisztelni, meg éppen ha a helyzet úgy kívánja, akkor mást is. Lehet egy kicsit Jézust is Úrnak vallani, de hát lehet más fajta kultuszokban is részt venni. Nem kell ezeket a határokat olyan élesen meghúzni, mert mégis csak boldogulni kell valahogy abban a közegben, ahogy élünk. És voltak a pergamoniak közül gyülekezetben olyanok, akik ezt megengedték maguknak. Hát azt gondolták, hogy ez belefér a keresztény szabadságba. Belefér, hogy ők részt vegyenek pogány dolgokban, hogy ők valljanak pogány tanításokat is. És ez a tanítás, ez a tévtanítás, ez ma ugyanígy velünk van. A Jézus igazságát nem komolyan vevő, az ő törvényeit, az egymás elfogadása, a mások felé való nyitottság nevében elmosó hamis hit. Amikor megpróbálunk beilleszkedni, megpróbálunk elfogadottabbakká válni. És ezért föladjuk azt, amit hiszünk. Pedig az igazság, amit vállalnunk kellene, és ami nagyon arrogáns, az az, hogy nincs más út az emberiség számára, csak a Jézusban való hit. Nincs más lehetőség. Ez nem egy lehetőség a sok közül. És nem arról van szó, hogy találjuk meg magunkban a belső békét, mert nem fogjuk megtalálni magunkban a belső békét. Hanem az egyetlen az út az az, hogy hiszünk-e Jézusban, vagy nem. Megragadjuk-e a kegyelmet, amit Jézusban ad nekünk Isten, vagy nem. Ez az egyetlen igazság. És számunkra, gyülekezet számára pedig az a kérdés mindig újra és újra, hogy hogyan tudjuk ezt az igazságot úgy képviselni abban a világban, amiben benne vagyunk, hogy ez napra kész legyen, de ne olvadjunk bele a közelünkbe, és ne alkudjunk meg, és ne kössünk elstelen barátságokat. Nem kirekeszteni azokat, akik máshogy gondolkodnak, csak egyszerűen nem föladni azt, hogy ez az egyetlen út, és mi ebben biztosak vagyunk. Jézus megtérésre hívja ebből az egész gyülekezetet, hogy ezt ne törjék meg maguk között, mert hogyha vannak olyanok, akik így gondolkodnak, akkor az egész gyülekezet bizonyságtétele válik hitelzelenné. És azt mondja, hogyha nem tértek meg, akkor eljövök és harcolok ellenünk számnak kardjával. A két élő éles kard, ami ebben a szakaszban előfordul, de Isten igéje, Isten beszéde, ez újra és újra visszatér a Bibliában, mint szimbólum. Hogyan tudjuk Jézust, a benne való hitet képviselni ma? Hogyan tudunk ebben megállni? Anélkül, hogy ezzel Isten szeretetének az akadályaivá válnánk. Hogyan tudjuk megtalálni az egységet, a szeretet és az igazság között? A válasz ebben a két élő éles kardban van. Úgy, hogy komolyan vesszük Isten szavát. Úgy, hogy komolyan vesszük Isten igéjét. Hogy amikor az ember becsapja önmagát aztán, hogy majd én megtalálom magamban a békességet, meg a szeretetet, meg az örömöt, és majd csak jól magamba kell néznem, és ezek mind ott laknak bennünk. Ezt nem tudjuk azzal legyőzni, hogyha ítélkezünk mások felett, meg nem tudjuk azzal sem, hogyha erőszakosak vagyunk, és erőszakosan mondjuk a hitünket. Ez csak Isten szavának az ereje tudja legyőzni a másik emberben, és nekünk semmi más dolgunk nincs, csak Isten szavát továbbadni úgy, ahogyan van. És ez nem azt jelenti, hogy imádjuk a Bibliát, mint halott betűt, hanem azt, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy Isten szavában ma is erő van, és hogy azokat a régen leírt mondatokat Isten ma is ugyanúgy tudja használni arra, hogy tanítson, arra, hogy útba igazítson, arra, hogy helyre tegyen bennünket. Hit abban, hogy Isten ma is szól, és erre ma is támaszkodhatunk. Múlt vasárnap volt a Biblia vasárnapja. És tényleg nem a Bibliának, mint könyvnek a tisztelete lesz. És a reformáció nem a könyvnek a tiszteletét hozta, hanem az Isten szavának a tiszteletét. Isten szavába való megbízást, hogy annak ma is ereje van, és azok nem csak üres szavak. És végül a győzteseknek kiáró jutalom, ezzel fejezi be mindegyik levelét Jézus. Két szimbólum van itt, és teológusok sokat vitatkoznak, beszélgetnek ő, hogy mit jelentenek ezek, de végül is ugyanarra utal mind a kettő. Az egyik az elrejtett manna, a másik meg a fehér kövecske, ami mindenkinek egy egészen személyes név van rajta. Az elrejtett manna, az Ószövetségben, a szövetség ládában őriztek egy kis tálkában mannát a pusztai vándorlás idejéről. És aztán ez a szövetségláda elveszett a fogságba vitelkor. De ott élt a zsidó emberekben a reménység, hogy elő fog kerülni ez a szövetségláda majd, amikor a messiás visszatér. Ezt az adokat elrejtett mannából, ez a messiással való egészen közvetlen közösségre utal, hogy aki győz, az egészen közvetlen közösségben lehet a messiással. A fehér kövecskék is rajta a nevek igazából ugyanezt jelentik. Sok mindenre vonatkoztatnak. Van zsidó gyökere lehet az a mellvért, amit a főpap visel, 12 drága kő volt rajta, és mindegyik drága kőre rá volt vésve Izrael egyik törzsének a neve. Ez is eszébe juthatott a zsidó gyökerű keresztényeknek, hogy ott vannak egészen közel Isten szívéhez, Isten gondolataiban ott vannak. De a görög kultúrában is benne volt. Voltak ilyen kis kövecskék, teszterák, amit sok mindenre használtak, belépőjegyként használták az estélyekre, a szegényeknek gabona jegyként szolgált, a győzteseket a sportjátékok után ezzel tüntették ki, a közkedvelt gladiátoroknak ilyen nyugdíjazási okmánya volt, amit ha bemutattak, akkor élvezhették a szabad életüket. Egy olyan kis abulett, ami a erőjogokat adott a görög-római embereknek. Jézus azt mondja, hogy én adok nektek fehér szövecskét, és azon valami egészen személyes dolog lesz írva. Egy név, amit csak azt tud, aki kapta. Nem tudjuk, hogy mi ez a név, de ez azt jelenti, hogy aki Jézus mellett kitart, annak Jézus valami olyan mély közösséget ad vele, ami nem biztos, hogy kifejezhető mások számára, de azt tudja, aki ezt megéri. És ez szerintem a hitünk útján azért időről időre mindannyian megéri. Valami olyat élünk át Jézussal, amit nem tudunk elmondani, de mégis megerősítel minket belülről. Csak az tudja, aki megkapta. Ez a jutalma a győztesnek. És ez az egész, ha előrevetítjük a végső jutalomra, a végső győzelemre, amit Isten elkészít az övének, az ő országában majd, ez annak is az ígérete már, hogy ott mindannyiunknak egészen személyesen készít Jézus Krisztus helyet. Mindenkinek, aki ő mellette kitart. Így van ma előttünk a pergamoni gyülekezet élete, ahol a legtöbben kitartottak Jézus mellett, de nem mindenki, és Jézus megtérésre hívja az egész gyülekezetet. Hogy amit ő mond, ezt ne akarjuk összeolvasztani, semmilyen más hittel, hanem vállaljuk megalkuvás nélkül azt, hogy ő a világ megváltója, és ő az egyetlen reménysége az emberiségnek. És a jutalom a még mélyebb kapcsolat vele. És a legvégén csak kössük össze mindezt azzal, hogy ma böjt első vasárnapja van. Mert hogy a böjt lényege az éppen ez, hogy keressük a mélyebb közösséget Jézussal. És azért megpróbálunk eltávolodni olyan dolgoktól, amik nagyon erősen kötnek bennünket a világhoz, a testi mi voltunkhoz, az anyagi létünkhöz. És hogy kinek az életében mi az, ami a legjobban megkötözi, az csak saját maga tudja. De mindannyiunk életében vannak ilyen dolgok, amik nagyon oda kötnek bennünket az anyagias gondolkodáshoz. A böjt az egyfajta megvallása Jézus melletti hűségünknek, hogy számunkra ő az egyetlen Úr, és ő a legfőbb érték, és nem azok a dolgok, amik nagyon vonzanak bennünket az anyagi természetű dolgok közül. És ahogyan ezt láthatóvá tesszük azzal, hogy valamit megvonunk magunktól, az minden nap tulajdonképpen egy új győzelem Jézus mellett. És a győztes jutalma pedig, és a böjtnek a legnagyobb kincse, áldása, a Jézussal való elmélyült kapcsolat. Nem azért böjtölünk önmagáért, hogy nélkülözzünk, hanem azért, hogy amikor valamit megvonunk magunktól, akkor a szívünkben hely legyen Jézus érkezésére. És a vele való kapcsolatot mélyüljön el ebben. Hogy ezen az úton járhatunk mindannyian a húsvét előtti hetekben. Így keresse Jézussal a közösséget, és megvallva azt, hogy ő az életünknek a legnagyobb kincse. Amen. Álljunk Isten elé most, és vigyük oda mindazt, ami terhel bennünket. Örökkévaló Istenünk Jézus Krisztus által hozzuk eléd az életünknek a bukásait, a terheit, nehézségeit, a fájdalmait, azokat a dolgokat, amik lehúznak bennünket, amik megakadályozzák azt, hogy benned, veled olyan életet éljünk, ami ragyog, amiben erő van, amiben békesség van. Látszok, hogy nagyon sokszor nem tudunk rá felnézni, csak visszük a terheket, és keressük az utat, bolyongunk, a lábunk elé nézve, hogy nehogy elessünk. Bocsáss meg, hogy nem tőled várjuk az erőt, hanem saját magunkban próbáljuk meg felfedezni. Bocsáss meg, hogy félünk melletted kitartani, akkor, amikor mindenki mást mond körülöttünk.
bocsáss meg, hogy a szívünk mélyén, ahogy elbizonytalanodunk benned. Bocsáss meg, Jézus, hogy olyan sokszor nem látunk téged a világ királyának. Csak valakinek, akit követnünk kellene, de eltévesztettük szem elől, hogy miért is. Hadd lássunk meg téged, mint győztes királyt. Nyisd meg a szemünket. Kérünk, hogy vedd le rólunk a terhét, az árkát, mindannak, amit elrontottunk tettekkel, és mindannak, amit kimondtunk, szavakat, amiket nem kellett volna, vagy nem úgy kellett volna mondanunk. És az érzéseinknek, a gondolatainknak a terhét, ami távol vitt tőled, és a saját utunkat jártuk. Köszönjük, Jézus, hogy te legyőzted a bűnt, hogy te legyőzted a sátán minden erejét, és mi hozzátartozhatunk, aki a győztes vagy. Kérünk, hogy most is, amikor az úrvacsorában a kenyeret és a bort magunkhoz vesszük, hadd erősödjünk meg abban, hogy hozzátartozunk, és hogy te győztes király vagy. Amen. Fennállva imádkozunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne hívj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Fennállva fogadjuk Isten áldását. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájótokkal.